Kedves testvérek, a mai délelőttön egy nagyon jól ismert kis részt, gondolatot olvasok a Máté evangéliumából, Máté evangéliumának a 23. fejezetéből a 37. verset hallgassuk meg fönnállva. Tehát Máté evangéliumának a 23. fejezetének a 37. verse így hangzik: Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkét szárnya alá, és te nem akartad. Eddig olvasom az igét. Már-már mondhatjuk azt, hogy egy nagyon klasszikus üzenete ez az Úr Jézusnak, amikor Jeruzsálem felett sír, és hát mindannyian arra szoktunk ebben a történetből, vagy ebből a rövid gondolatból asszociálni, hogy hát igen, Jézus, aki látja az embereket, látja Jeruzsálemet, nem azt látja, amit a tanítványok látnak, akik ugye annak idején még a templomot is mutogatják neki, hogy ezt a mi elődeink építették, és hogy ez milyen szép, hanem azt látja, ami ezen túl van, a csillogáson túl van, a körítéseken túl van, amely ott van az utcákon, a koldusokban, a nyomorultakban, a Betesda tavánál, ahol sokan várják azt, hogy megmozduljon a víz. Ő látja azt a szegénységet, nyomorúságot, amit az emberek nem akarnak észrevenni, a farizeusok és sokszor még a tanítványok sem. De nem csak ezeket látja, nem csak a külső nyomorúságot, hanem látja azt a nyomorúságot is, ami a szívben van. És amikor az Úr Jézus Jeruzsálem felett sír, akkor ezt nem azért teszi, mert csak azt szeretné megmutatni nekünk, hogy neki milyen fontos az, hogy az emberek megtalálják Isten szeretetét, kegyelmét, hanem azt is szeretné megmutatni nekünk, hogy nekünk hasonlóképpen kell gondolkodnunk akkor, amikor erre a világra nézünk. Hogy bennünk is ott legyen az a felelősség, ami Jézusban benne volt. Az a felelősség, amit nagyon szépen fejez ki az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy hányszor akartalak összegyűjteni, mint a tyúkanyú a gyermekeit. És ebben több van, mint az a szép kép, amit én nagyon szeretek, mert mindig a gyerekkorom jut eszembe, ugye, amikor még, bár nekünk soha nem nagyon, vagy nem nagyon voltak állataink, de a nagyszüleimnek voltak állatai, és emlékszem arra, amikor a hátsó kertben még tyúkok és kis csirkék együtt voltak, és én nagyon szerettem, ugye gyerekként a kis csirkét szerettem látni, ahogy sorakoznak és mennek a tyúkanyú után. Tehát egy szép kép áll előttünk, hogy ahogy a kis csirkéket hívja magához a tyúkanyú, de hát én azt gondolom, hogy ez nem azért van, vagy nem azért mondja az Úr, hogy legyen bennünk egy szentimentális kép arról, hogy ez milyen szép és régen milyen jó volt, és hát ma már nem látunk, vagy csak nagyon kevesen látnak kis csirkét, és nem láthatják a gyerekeink sem, mert ugye minden nagy üzemben történik meg, hanem azt szeretné, vagy azt a fajta felelősséget szeretné az emberbe felhozni, ami ott kell, hogy legyen, mint az anyának a gyermeke iránt való felelősséget, vagy a szülőnek a gyermeke iránt való felelősséget, hogy fontos nekem mindaz, ami ott van körülöttem. Fontosak a gyermekeim, fontosak a gyermekeimnek a jövője, fontos az, ami ebben a világban van. Tehát nem csak azt mondja el, hogy ez egy milyen rossz világ, és láthatjuk az árny oldalait is, hanem lássuk meg azt a felelősséget, amit Isten szeretne a szívünkre helyezni, hogy felelősségben éljünk. Amikor felolvastam ezt a Zsoltár verse, vagy Zsoltárt, a 96. Zsoltárt, akkor az a két ige mindenképpen előttem volt, amikor azt mondja a Zsoltár író, hogy örüljenek az egek és örvendezzen a föld, harsongjon a tenger és minden, ami benne való, víduljon a mező és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő és annak minden fája. És egy olyan szép kép rajzolódik ki ebben, amikor egy örvendező világot, egy örvendező természetet, egy örvendező előttünk álló világot állít elénk Isten igéje. És hát önkéntelenül is eszembe jutott a Ószövetségnek az első lapjain olvasott igék, amelyeket én nagyon szeretek, és amelyek emlékeztetnek bennünket arra, hogy Isten milyennek is teremtette meg ezt a világot, és amikor látjuk azt, hogy az Úr megáll a hatodik napon, és végignézett, és magában kimondta azokat a szavakat, amiket mi is jól ismerünk, és mondta azt, hogy látta Isten, hogy mindaz, ami teremtett, az igen-igen jó. Egy olyan világot teremtett Isten az embernek, mondhatjuk azt, hogy az embernek, amely igen-igen jó, és ami igen-igen tökéletes. Egy harmonikus életről beszél, ahol azt olvasjuk az igében, hogy még az egész teremtett világ is örvendezik. Örvendezik a föld, örvendezik az ég, örvendeznek mindenek, amelyek ebben vannak, az állatok. Tehát egy harmonikus világ képét állítja Isten ebben a Zsoltárban elénk, ahol Isten sokkal erősebben és sokkal inkább jelen volt, és amiután tulajdonképpen vágyakozunk ma is. Soha nem tudok meghatódottság nélkül átsuhanni a bibliai lapjain akkor, amikor azt a igét olvasom, ami nekem nagyon kedves, amikor Isten igéje azt mondja, hogy az Úr hűvös alkonyatkor a kertben járt. Az Úr hűvös alkonyatkor a kertben járt, és szólítja az embert, hogy hol vagy. Hogy Isten, aki olyan erőteljesen itt volt ebben a világban, amikor itt járt a földön, ma is itt van, ma is jelen van ebben a világban Isten, de valahogy az van bennem, hogy az a közelség, majdnem mondhatjuk, hogy az a testközelség, amit ott leír a Szentírás, az egy csodálatos dolog, egy bővölködő élet, amiben élhetett az első emberpár, hogy ahogy Istennek ez szokása volt, minden nap hűvös alkonyatkor lejárt az emberhez is, és vele beszélt, és őt hallotta. Ma délelőtt, vagy reggel az imaórán beszéltünk arról, hogy a szemeivel tanácsol bennünket az Úr is, hogy beszéltünk arról, hogy mit is jelent ez, és azt mondtam, hogy ami az azt jelenti, hogy Isten szeretné, hogyha az ő szemén keresztül látnánk ezt a világot, de csak akkor tudunk Isten szemén keresztül látni, hogyha ismerjük őt, ismerjük az ő akaratát, ha ugyanazokat a dolgokat látjuk, amint ő, ugyanúgy tudunk bizonyos dolgokra reagálni, ahogyan ő reagál, de ehhez olyanná kell lenni, mint ő. Ehhez ismerni kell Istent is. Valahogy az van bennem, hogy milyen nagy lehetősége volt az első emberpárnak, aki ezt átélhette. Isten ott volt vele. Azon a szemen keresztül nézhette ezt a világot. És amire Isten azt mondja, hogy mindez, amit teremtett, igen, igen, jó. És mindig ilyenkor elgondolkodom azon, hogy milyen rossz, hogy ez az egész, ami ott volt, és ami után mi vágyakozunk, az már a múlté. Tegnap a gyerekekkel fölmentünk a Regéci várba, ami mindig gyönyörűséget jelent, mert nagyon szép onnan újra és újra kilátni. Úgy indultunk el, hogy először még esegetett az eső, csepegett, nem is tudtuk, induljunk, ne induljunk, hát aztán végül elindultunk. Útközben egy-egy ilyen kisebb zápor volt, de mire felértünk, vagy mire odaértünk a vár aljára, kisütött a nap, és ez olyan boldogságot jelentett, és így mentünk föl, és nem is erről szeretnék beszélnem, csak egy pici momentum, ami megtörtént, hogy ugye a gyerekek azok nagyon szeretnek vásárolni, hiába mondjuk nekik, hogy várjanak még az első napon, nem kell elkölteni minden pénzüket, de hát ugye rögtön megrohamozták azt a kis helyet, ahol néhány üdítőt, illetve jégkrémet lehetett kapni, és jött az egyik kislány, egyik kezével egy jégkrémmel, másikkal egy csokoládével, és nézte, hogy mégkel is kezdje, és hát felbottotta a jégkrémet, és aztán mégis úgy döntött, hogy hát ő a csokoládéval kezdi, és mondta neki az egyik felnőtt ott, hogy hát, de nem jó kezdesz, mert a jégkrém az el fog olvadni, a csokoládé az pedig tovább megmaradna, de hát aztán rájöttünk arra, hogy nem kellett olyan sokat várni arra, annak a jéghémnek arra, hogy arra is sor kerüljön, mert hamar behabzsolta a csokoládét. Tehát egy olyan kellemes emlékek vannak, de volt egy dolog, ami nekem nagyon nem tetszett, mert az egyik vagy két-három kislány olyan egyszerűen eldobta a papírt, hogy eldobta. És akkor mondtam nekik, hogy de hát megvan ennek a helye. Azt a szemetesbe kell rakni. És mondhatjuk, hogy ez nem nagy dolog, hát ezt látjuk mindenütt. Amikor hétvégeken, pénteken vagy szombat reggel kinézünk a parkba, akkor annyi szemetet látunk, már jönnek a munkások, szedik össze, amit a fiatalok itt hagynak a hétvégén, mert ők szórakoznak. Tehát, hogy ilyen világban élünk, ahol majdnem azt mondhatjuk, hogy észre sem vesszük azt, hogy eldobunk dolgokat. És lehet, hogy akaratlanul is eldobunk egy-egy papírt, mert erre nincs szükségünk, elejtjük, nem vesszük fel, hát majd lesz vele, ami lesz. És lehet, hogy ez egy apró dolog az ember életében. És sokszor föl sem vesszük ennek a jelentőségét. De arra kell gondolni, hogy Isten egy örvendező világot szeretne az életünkben, amit mi olyan, majdnem mondta, hogy azt akartam mondani, de már kigondoltam, kimondom, olyan tökéletesen el tudunk rontani. Tehát egy tökéletes világot, amit mi emberek a legtökéletesebben el tudunk rontani, azért, mert megszűnt Istennel az a harmonikus kapcsolatunk, amire nekünk szükségünk van, és amely bearanyozza, ami örvendezővé teszi az ember életét. Hogy az első emberpárnak az engedetlensége által az Isten szeretetét megkapva, azt nem értékelve, dobott el mindent, és aminek a nyomorúsága minden emberre, minden élő emberre, sőt nem csak az élő emberre, hanem az egész teremtett világra kihatott, és amelynek nyomorúságát ma is megtapasztaljuk. Mennyire fontos lenne látni azt, hogy Isten egy egészen más világot készített el az ember számára. Egy olyan világot, ami semmiben nem hasonlít, hát vagy legalábbis csak nyomaiban hasonlít arra a világra, ami ma körülvesz bennünket. És nem csak abban, hogy igen, úton útfélen látjuk a szemetet, úton útfélen látjuk, hogy az emberek nem törődnek ezzel a teremtett világgal. Ez mindannak a következménye, ami az egész világnak a nyomorúsága, és ami pedig ott van az emberi szívben. Tehát nem az a legnagyobb problémánk, hogy időnként szemét kupacok kerülnek elő. Nem ez a legnagyobb problémánk, hogy a gyerekeink eldobják a papírt, vagy vagy attól még rosszabb dolgot is csinálnak ők is, és talán csinálunk mi is, hanem az a legnagyobb nyomorúságunk, hogy elhagytuk azt az Istent. Távol kerültünk azzal az Istentől, aki hűvös alkonyatkor lejött, és aki szeretett volna, és szeretne ma is az emberrel közösségben lenni. Mert mi az, ami bennünket, embereket irányít? Ézsaiás könyvének a 22. fejezetében van egy gondolat, amit olyan sokan tartanak igaznak, és nem véletlen azt, hogy a Szentíró leírta, amikor azt mondja, hogy az emberek úgy gondolkodnak, hogy együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Együnk, igyunk. Úgyis egyszer ennek vége lesz, de amíg itt vagyunk ezen a földön, addig használjunk ki mindent, addig szerezzünk meg magunknak mindent, amit csak lehet. Nem véletlenül mondja az ige Pál apostolon keresztül, hogy az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők, lesznek az emberek pénzsóvárgók, amikor semmi más nem tölti be az ember, csak az, hogy hogyan szerezhetne még vagy valamit. Mert azt gondolja, hogy ha ezek a dolgok az övéi lesznek, akkor békessége lesz. Akkor békesség lesz az ő szívében. Éppen valakivel beszélgettem a napokban arról, hogy csak így viccelődtünk azon, hogy hát ő is, meg én is valószínűleg nem jó munkahelyet választottunk, nem jó foglalkozást választottunk, mert hát ez nem éppen az a foglalkozás, ami sok pénzt hoz. Ugye, hogy mondta ő is, meg aztán mondtam én is, hát csak magunkban viccelődtünk ezen, hogy hát valami olyasmi munkát kellett volna vállalni, ami lehet, hogy több pénzt hoz a konyhára. És akkor úgy mondta, hogy hát lehet, hogy akkor boldogabbak lennénk. És aztán gyorsan ki is helyesbítette magát, és mondtam én is, hogy az nem biztos, hogy boldogabbak lennénk. Lehet, hogy több pénzünk lenne. Lehet, hogy bizonyos dolgokat sokkal egyszerűbben elérnénk, amit anyagiakban megszerezhetnénk, és persze, hogy benne van az emberben az a kísértés, hogy hát azért az csak jó lenne, sokkal jobb lenne, ha az ember egyszerűbben tudna dolgokat előteremteni, mindig látja ezt az ember, tehát a hívő ember is láthatja ezt, nincs ebben gond, de ne gondoljuk azt, hogy azzal boldogabbak lennünk. Nem gondolhatjuk azt, hogy akkor minden megváltozna az életünkben, hogyha így gondolkodnánk. Márpedig azt látjuk, hogy a világ pedig így gondolkodik. Együnk, igyunk, úgyis meghalunk holnap, vegyünk el mindent, szerezzünk meg mindent úgy, ahogy van, leghamarabb, legjobbat. És akkor azt gondoljuk, hogy majd minden megváltozik az ember életeiben. De Isten igéje azt mondja, hogy ez nem így van. Mert ezt a bolondok mondják. Azok, akik nem ismerik Istent, akik nem értették és nem tapasztalták meg, hogy mit jelent az, amikor Isten jelenlétemben az egész föld örvendezik. Amikor nem tudjuk észrevenni azt, ami ebben a világban van. Ma az imádságomban említettem ugye azt a jól ismert dávidi imádságot, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jó téteményedről, hogy észrevenni magunk körül Istennek azt a sok-sok áldását, amit adott nekünk. Kicsit még visszatérek a gyerektáborba, mert mindig szoktuk mondani a gyerekeknek, most is volt egy-két gyerek, aki úgy jött, hogy de hát itt nincs tévé. Hát, az nincs. Ugye még néhányan meg is kérdezték, de hát ugye megy a világbajnokság, hát azt otthon meg szoktuk nézni. Hát, az most nem fogjuk megnézni, de ha szerencsétek lesz és hazaérünk, akkor talán a döntőt majd megnézhetitek, ha nagyon akarjátok, de most itt nem nézzük a tévét, nem nézzük a meccset, dolgokat nem nézzük, viszont láthatjuk Istennek azt a csodáját, amit adott nekünk. És olyan megdöbbenődés az, hát én sem voltam jobb, és biztos vagyok benne, hogy gyerekként mindig máshogy gondolkodik az ember, hogy megyünk valahova, láthatunk szépségeket, csodákat, amiket Isten elénk állít, a gyerekek meg lefeküdtek ott a fűbe, hogy ők fáradtak, hogy nekik minden bajuk van, arra néztek, hogy hol lehet kapni csokit, meg, és mondjuk, hogy gyerekek, hát álljatok meg egy kicsit, nézzetek szét, hát Isten annyi csodát adott az életünkben, ez a teremtett világ örvendezik, de nem akarunk erre figyelni, de nem csak a gyerekek ilyenek, ilyenek a felnőttek is, hogy nincs időnk arra, hogy megálljunk és meglássuk, hogy Isten mennyi csodát tett az én életemben, a mi életünkben. És akkor arra kellett rájönnöm, hogy de ez a mi felelősségünk, hogy ezt a gyerekeknek elmondjuk, ezt, hogy erről bizonyságot tegyünk azoknak, akik hallgatnak bennünket. Persze mindig azt gondolja az ember, hogy mit tehetünk. Amikor Jézus sír Jeruzsálem felett, és azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és figyelmezteti az ott lévő embereket arra, hogy micsoda felelősségünk van, az emberek erre nem vevők. Mit mondom nekem ezzel? Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. És azokat az embereket, akik sokszor kicsi dolgokat tesznek, sokszor csak kiabálnak, csak kiáltanak, azokat az embereket pedig sokszor ostobáknak, furcsáknak titulálják, hogy miért kell erről beszélni, vagy miért kell megszólalni, ki hallja ezt, és tényleg benne van az emberben, hogy ki hallja ezeket a szókat, ki fogja hallani, amikor azt mondja az ige, hogy kiáltó szó a pusztában, ugye, Keresztelő János, hogy kiáltó szó a pusztában, hát kiabálhatunk a pusztában azt mondhatjuk, nem hallja senki. De mégis kiált, mert talán valaki meghallja, valaki észreveszi. Igen, talán nincsen hatása. Az, hogyha felemeljük a szavunkat, vagy az emberek felemelik, én nem vagyok olyan nagy természetvédő, de sokszor gondolkodom, amikor néhány ilyen Greenpeace-es aktivista valamit csinál, és valamire fölhívja a figyelmet, akár egy tacepaóval, bármi, talán egy hídra kihúzza, és arra gondolok, hogy hát, sokszor azt gondolom, ilyen magamutatás, hogy na, valamit megmutatunk. De aztán most, ahogy ezen gondolkodtam, rájöttem arra, hogy lehet, hogy én vagyok az, aki rosszul gondolom. Hogy nem az a nevetséges, és nem az a szomorú, hogy egyesek ilyeneket tesznek, hanem az, hogy mi pedig nem tesszük. Mert azt gondoljuk, hogy ó, hát mit tehetek én? Annyiszor van bennünk is emberekben, hívő emberekben is, hogy mit tehetek én? Hát ki vagyok én? Ki figyel én rám? Több milliárd ember közül, Nyíregyházán csak 120 ezer ember lakik, szokták mondani, amikor körzetbe járok, és mondom, hogy hát én nyíregyházi vagyok. Jaj, hát az én rokonom is ott lakik. Nem tudom, ismered-e? Hát, mondom, hogy nem ismerem, hát rajtunk kívül még 120 ezeren laknak, és hát ha az ember elkezd gondolkodni azt, hogy egy nagy városban, ahol vagyunk 120 ezeren, mennyi az a kör, amit ismerünk? Hát én azt hiszem, hogy 100-200 embert, vagy talán 1000 embert összetudnánk kaparni, akiket ismerünk, és mit tudom én, 50-60 embert, vagy 70-et, akikkel úgy napi kapcsolatban vagyunk, de még lehet, hogy ez is egy nagy szám. Hát mit tehetek én? Hát itt ebben a városban, hát ki vagyok én, akire hallgatna valaki, olyan kicsi vagyok. De mégis Isten igéje azt mondja, hogy a felelősség akkor is megvan. Mert ő azt szeretné, hogyha örülnének az egek, hogyha megváltozna az a világ, amiben élnénk, hogy az a harmónia, amit Isten elképzelt, és amit szeretne megvalósítani ebben a világban, az ma is valósággá váljon. De képes vagyok én erre? Vagy képes egyáltalán az emberiség? Azt kell látni, hogy semmit nem változott a világ. Teremtés lapjain azt olvassuk, hogy Kietlen és puszta volt a föld. Mindig szoktuk mondani, ugye a héberben tohuva bohu, ez egy ilyen szép kifejezés, és már maga ez a héber szó is olyan összevisszaságot jelez, hogy ott minden olyan összevisszaság volt. De semmit nem változott a világ. Persze abban az értelemben változott, hogy minden a helyére került. Isten megteremtette ezt a világot, de ami az emberi szívekben, ami az emberi elmékben ott van, az a nagy összevisszaság, és az, ami az emberi szívben és lélekben lévő összevisszaság van, pusztaság van, hát ezt láthatjuk a környezetünkben, vagy talán felfedezhetjük sokszor magunkban is. Hát hogy lehet ebből valami változás, amikor ilyen emberek vannak, és ilyenek vagyunk mi is emberek. Bocsánat, nem akarok másra mutogatni, mert mindannyian ilyenek vagyunk. De aztán eszembe jutott az, hogy hogyan is lett rend a teremtéskor. Isten szólt. Olyan egyszerű dolog. Az, ami addig összevisszaság volt, Isten szavára minden a helyére került. És miért ne hinnénk azt, hogy Isten ezt ma is meg tudja tenni? Hogy Isten ma is rendet tud rakni az embernek a szívében? Azt mondja az Isten igéje, hogy régen szólt Isten a proféták által, az idők végén pedig Isten szólt az ő fia által, aki igazán rendet tud rakni a mi szívünkben. Hogy változás történjen, hogy élet teremhessen a mi szívünkben is, és hogy a régiek elmúljanak, és íve újjá legyen minden. Tehát Isten a felelősség tudatot szeretné a mi szívünkbe előhozni. Hogy tudjunk felelősséggel élni, és erre biztat bennünket ez az ige, hogy ott, ahol ma önzés, ahol bűn tölti be a szívünket, ott minden más legyen. Hogy ne legyünk Pilátusok abban az értelemben, hogy mosom kezeimet. Olyan könnyedén tesszük mi is. Jaj, hát ez nem én rám tartozik. Vagy amikor emlékezzünk csak Káin, kimondja azt, hogy ha vagy őrizője vagyok én az atyám fiának. Olyan könnyedén mellé, elmegyünk emberek mellett, mi közöm hozzá? Olyan ez, mint amikor elmegyünk egy stoppos mellett, hát, aki szokott vezetni, és sokszor én is elmegyek, mindig mondják, hogy óva kell, óva intik az embert, hogy felvegyen stopposokat, és amikor elmegyek mellettük, bevallom őszintén, mindig olyan lelkiismeret furdalásom van, hogy mi az, hogy az ember úgy gondolkodik, hogy mosom kezeimet. Mi közöm nekem a másik emberhez? Hát ezt a felelősséget szeretné Isten a mi szívünkre helyezni. Hogy van felelősségünk. Mi pedig elmegyünk bizonyos dolgok mellett. De nem csak a világ fiai ilyenek. Olyan könnyű lenne azt mondani, hogy hát egy ilyen világban élünk, ahol nincs jelen Isten, ahol az emberek kizárják maguk életéből Istennek a szeretetét, de hogyan gondolkodnak erről a hívő emberek, az Isten kereső emberek? Hogyan várhatunk felelősséget, vagy hogyan várhat Isten felelősséget a bűnben lévő embertől, amikor azt látjuk, hogy a hívő emberek is sokszor ugyanígy gondolkodnak. Sokszor Krisztus követőinek, Jézus tanítványainak valljuk magunkat, de nem mondhatjuk el azt magunkról, hogy minden újjá lett. Mert kérdés az, hogy tudunk-e felelősséggel élni. Egyszer volt egy idős cigány ember, akinek egyszer mondtam azt, hogy hát át kéne menni a másik faluba, ott is vannak testvérek, őket is bátorítani, és akkor erre egyébként, hogy de így, azokért nem érdemes. És én mondtam neki, de hát hogy gondolkodhat így, hogy azokért nem érdemes? Hát olyan könnyen lemondani, ó, hát azok úgysem. De hát, ha Isten így legyintett volna én rólam, vagy ő róla, ha Jézus azt mondta volna, hogy ja, azokért nem érdemes. Nem, Isten azt mondja, hogy érdemes. Jézus odaadta önmagát értünk. Érdemes volt. Megérdemeltük, hogy ő én értem is eljöjjön, hogy én értem is meghaljon. Megérdemeltem. Mondhatta volna, ja, azért a Jónás Miklósért, azért nem érdemes. Hát nézd meg, milyen messze van. De ő eljött. Ő engem is megkeresett. Ő én rólam sem mondott le. Isten szava képes változást elhozni az ember életébe. Képes volt az én életemben, képes volt sok-sok ember életében, és a felelősséget nem rázhatjuk le, mi hívő emberek, hogy úgysem tudunk segíteni. De tegyük azt, amit Isten ránk bízott. Valószínű, hogy én nem fogom megmenteni az esőerdőket. Nem vagyok benne biztos, hogy bármit teszek is, akkor az esőerdőket nem fogják kivágni. Még abban sem gondolom, hogy valamit tehetek a Balaton víztisztaságáért. Egyrészt messze vagyok tőle. Sok dolgot nem tehetek meg. És akkor olyan könnyű azt mondani, hogy hát akkor ne csináljunk semmit. De vannak dolgok, amiket viszont megtehetek. Megtehetem a falumban, megtehetem a városomban, megtehetem az utcámban, megtehetem a lépcsőházamban, megtehetem az utcában, ahol emberekkel találkozok, hogy vannak dolgok, amiket megtehetek, és azt tegyem meg. Ne akarjak nagy dolgokat tenni. Isten nem ezt várja tőlem, de azt, hogy legyen felelősségem, hogy meglássam, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megöled a prófétákat, és Isten szeretne magához hívni, szeretné megváltoztatni az életedet, ezt tegyen meg. Mert Isten erre hívott el. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy Isten azért könyörült meg rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hinni fognak ő benne az örök életre. Bennem mutassa meg az ő irgalmát és hosszú tűrését. Azaz, legyek hosszú tűrő én is. Legyek elfogadó. Tegnap épp erről beszéltünk a gyerekeknek a bibliai történetben. Jefte története állt előttünk az új Ószövetségből, és erről beszéltünk, hogy ugye a Jeftét a testvérei, a féltestvérei elüldözték otthonról, és erről beszéltünk, hogy nem tudjuk elfogadni a másikat, és kirekesztjük a másikat. Sok oka van ennek, vagy azért, mert az örökséget nem akarjuk odaadni neki, de Isten nem kirekesz bennünket. És olyan jó volt látni Jefte életében is, hogy Isten, és ez volt az alapgondolatunk, hogy Isten ismer bennünket, és gondja van ránk, és terve van a mi életünkkel. És ezt akartuk megmutatni a gyerekeknek, újra és újra elmondani azt, hogy Isten ismer bennünket, ismerte Jeftét is, terve volt az életével, és aztán helyrehozta, és az ő a törzsének az öregei, vénei mentek Jeftéhez, hogy elhívják, hogy akkor legyen ő, aki megszabadítja az ő népüket az ellenség kezéből. Tehát Istennek terve van a mi életünkben. Tehát, hogy Isten bennem mutassa meg az ő hosszú tűrését. Igen, van felelősségünk. Még egy gondolatot hadd mondjak el, ami megint csak meghatározó volt számomra, talán ugyanolyan kedves gondolat, mint amikor azt olvastam, hogy az Úr hűvös alkonyatkor lement a kertbe azért, hogy találkozzon Istennel. Ez a másik történet meg Ézsai és Jákob történetéből való a nagy találkozásuk után, amikor Ézsau mondja az ő öccsének, hogy induljanak el együtt, és azt mondja neki, hogy menj csak bátyám előre. Én pedig megyek, elballagok lassan a jószág lépése szerint, amely előttem van, és a gyermekek lépése szerint. És ez bennem olyan szép, hogy olyan szép gondolatot hordoz, hogy megyek a jószág lépése szerint, és a gyermekeknek a lépése szerint. Hogy igen, ezt jelenti a felelősség, hogy nem hagyom ott, nem rohantatom, nem akarom őt mindenáron magam alá gyötörni, és azt akarom, hogy azt csinálja, amit akarok, hanem nagyon nagy türelemmel. Látva azt, hogy felelősségem van, elindulok az ő lépése szerint. Az ő lépései szerint. Ez a felelősség. Mert így tudom őt vezetni. És Isten pedig ezt szeretné a mi szívünkre helyezni. Hogy eljussunk odáig, hogy meglássuk a feladatunkat, és megértsük a mi felelősségünket. És akkor örvendezni fog ez a föld. De ahhoz először bennünk kell egy változásnak történnie. Így kezdi ez a Zsoltár, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Hát egy új dologra van szükség. Az a Zákeus, aki mindig magával törődött, egyszer csak elkezdte észrevenni azt, hogy vannak szegények körülötte. Addig is látta, de eddig ott hagyta őket, nem foglalkozott velük. Nem is gondolt rájuk. Az az Zákeus, aki olyan sok embertől elvett pénzt, most rájött arra, hogy ezek is emberek, és hogy nekik is fáj az, amit ő tett is. Egyszer csak elkezdett új éneket énekelni, és már ott volt a szívében a felelősség. Hát Isten erre a felelősségre hívott el bennünket, de ez át kell formálódni a mi életünknek. Azaz Isten szemén keresztül kell látni, hogy nem csak az, ami ott a felszínen van, mert olyan felszínessé tudunk válni mi magunk keresztények is, vagy keresztjének, hogy mi is felszínesen csak azt, ami a szemünk előtt van, de Isten szeretné, hogyha mélyebbre látnánk, az ő szemén keresztül, az ő akarata szerint, és akkor meglátnánk nem csak a szép templomot, nem csak a szép házakat, nem csak azokat a luxus körülményeket, amelyek körülöttünk lévő emberek mutatnak, hanem meglátnánk azt is, ami ott mélyen a szívben van. És hogy ami nem fog megváltozni, akkor nem lesz örvendező azoknak az embereknek az élete. És Isten a mi életünket is látja. Látja azt is, ami másként ott van rajta, és azt is látja, hogy mi van mélyen a szívünkben, és ezt is át akarja formálni. Ó, milyen jó lenne, ha engednénk az ő szavának. Milyen jó lenne, ha Isten át tudná formálni az életünket. Zákeusok lennénk, akiket Isten megragad, és meglátnánk másokat. Zákeusok lennénk, akik észrevennénk a mi felelősségünket. És akkor örvendezővé válna ez a föld. És akkor megszűnne az, hogy el kell dobni a papírt, de innen kezdődik minden. És az, hogy valaki eldobja a papírt, az egy kicsi dolog. De az akkor fog megváltozni. Elmondhatom 100-szor a gyereknek egymás után, valószínűleg, hogy 101-szer is el fogja dobni. Elmondhatom az embereknek, barátaimnak, ismerőseimnek azt, hogy hogyan kéne élni. Lehet, hogy 110-szer elengedi majd a füle mellett. De amikor Isten megragadja az ő életét, akkor minden meg fog változni, és akkor örvendezni fog ez a föld. És igen, ne engedjük azt, hogy Isten bennünket olyan gyermekei, vagy ne engedjük, hogy Istennek olyan gyermekei legyünk, akik lerázzuk ezt a felelősséget, és mossuk kezeinket. Ne engedjük azt, hogy olyanok legyünk, mint Ézsau, aki azt mondta, hogy mi közöm nekem ő hozzá, hanem lássuk meg, hogy Isten egy jobb, egy tökéletesebb világot rajtunk keresztül is újra meg tud formálni. És kérjük Istent, hogy segítsen nekünk abban, hogy ebben mi is részt vegyünk. Isten áldja meg az ő igéjét. Amen.